mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve a 167. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 167. dicséretünk első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé egy verset szeretnék még Péter első leveléből olvasni, az Új Szövetségből. Péter első levelének az 5. fejezetéből a 7. verset. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. Azt hiszem, hogy azok a szülők, keresztülők, családtagok, és természetesen sokan-sokan a gyülekezetből, akik kisgyermekek körében élnek, nevelik őket, befogadták őket, azok nagyon jól tudják azt az érzést, hogy a gyermekeknek a mosolyában, a gyermekeknek a velünk való viszonyában mindig olyan iridlésre méltó az, hogy azt feltételezzük, hogy olyan gondtalan az ő életük. Van egy ilyen irigység a szülőben, a felnőtt szívben, hogy de hát olyan jó nekik. Olyan jó nekik, olyan egyszerű az életük. Nincs annyi harc benne, nincs annyi küzdés, nem érzik azokat a nagy súlypontokat, amelyekkel mi magunk felnőttként szembesülni tudunk. Az ő világuk az egy egészen csodálatos és különös világ, és ugye a szülő úgy elmerengezen, hogy hát nekik azért jó dolguk van. Én mégis azt merném állítani, hogy ez az állítás nem így igaz, hogy a gyermekek gondtalanok lennének. Persze, hogy megvannak a gondjaik. Egészen hasonlítanak ezek a gondok a mi gondjainkhoz. Mit egyek? Éhes vagyok. Mi az, amit nem értek? Ki ad nekem választ? Egyedül vagyok, unatkozom, gyere, játsz velem. Ezek az ő nagy gondjai. És igazából, hogyha végig gondoljuk a saját életünket, pont ezekért küzdünk mi is. A megélhetőségünkért, azért, hogy dolgokat felfogjunk, megértsünk, a kezünkbe tudjuk tartani és venni, és irányítani tudjuk azokat. Az is a gondunk, hogy ki az, aki mellénk áll, ki az, aki játszik velünk, ki az, aki vállalja a mi életünket, és valami közös dolog kettőnk között megszületik. Ugyanezek a gondok ott vannak az ő életükbe is. Miért tűnnek mégis gondtalannak? Azért, mert a gyermek valahogy úgy születik, hogy automatikusan tovább passzolja a gondját. És ordít. És akkor tudom, hogy éhes. és unatkozik, és akkor elkezd valamit rendetlenkedni, hogy magára terelje a figyelmét. Benne van mindig a gyermekben az, hogy ha megvan a gondom, és én ezt már felismertem, gyorsan keresek valakit, akinek át lehet adni. Ez az első számú jelölt általában a szülő, a keresztszülő, a családtag, a nagymama, a nagypapa, azok, akik ott vannak a közvetlen környezetünkben. És nyilván, hogy mi ennek érzékeljük a valóságát, és azt mondjuk, hát nekem kell megoldani. Hát ő nem is tudná megoldani. Nem tud magával úgy foglalkozni, ahogy ezeket a gondokat, vagy ezeket a küzdéseket ő meg tudná helyesen, jó mértékben válaszolni és megoldani a maga számára. Sőt, az, ami az igében szerepel kifejezés, talán az is igaz. Amikor azt mondja ez az ige, hogy minden gondotokat őre áll, vessétek, akkor a gyerek nem jön oda, és nem szépen kér meg engem, és lassan próbálja rám terhelni az ő gondját, hanem ez kitör belőle. Ő azonnal meg akar szabadulni ettől a tehertől. És szülőként gondban is vagyunk, hogy átveszem, de végülis én tudok vele kezdeni valamit. Nem érek rá mindig vele játszani. Nem mindig úgy tudom alakítani az életemet, az életprogramomat, hogy ahogy ő kívánja, éppen akkor én arra érjek rá, úgy tudjak viselkedni. Nem tudok vidám lenni, amikor nyomaszt egy csomó probléma, és a gyerek hiába jön a maga mosolygós arcával, csak abba tud beleütközni, hogy én viszont el vagyok fáradva. Ilyenkor van az, hogy az ember keresi a megoldásokat, és talán minden szülőnek a polca már tele van ilyen nagy okosságokkal, hogy hogyan etessem a gyereket, hogyan neveljem a gyereket, mi a gyerek baj akkor, amikor ordít, ha ez a kiütés jelenik meg, az mit jelent, ha az mit jelent, megkeressük ezeknek a szakembereknek is a véleményét, elviszem az orvoshoz, rábízom az óvónőre, hogy csináljon vele valamit, hogy megszokja azokat a dolgokat, amik az életben vannak, vagy a tanítónénire bízom utána. Aztán rájövünk arra, hogy azzal, hogy mi átveszünk más emberek életéből, mert ők emberek, felelősséget, attól nekünk is több lesz a gondunk. És én kinek adjam tovább? És én kivel fogom megosztani? És az, amikor már nekem terhes sok minden, és nem a gyermekekről szeretnék ítéletet mondani, hogy ők bizony tudnak terhesek lenni a szó jó értelmében is számunkra, hiszen a szeretetünkből fakad pont az, hogy aggódunk értük. Ha nem érdekelne az ő életük minket, akkor mi nem aggódnánk ennyit. De érdekel is fontos, mert az enyém, mert szeretem, mert jót akarok neki, és akkor az a nagy kérdés, hogy ezekkel a súlyokkal, amik most már az én lelkemen vannak, és nem az övén, azzal én hova menjek? Kinek adjam át? És nyilván, hogy kellenek olyan emberi felületek, ahol ezeket jó lenne megbeszélni. Szeretném, hogyha a társam az társ lenne a szülőségben is, hogy tudnánk beszélni erről, hogy meg tudnánk közösen oldani dolgokat, hogyha a család is támogatna bizonyos helyzetekben minket. Nem olyan egyszerű mindig egyességekre jutni. És nem olyan egyszerű ezeket a terheket arányosan elosztani. Ezért a keresztség szereztetési igéje mellé ezt a nagyon szép igét olvastam, ahol maga Jézus jön és ajánlja fel ennek a lehetőségét, hogy minden terheteket őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. A keresztség szereztetés igében a legnagyobb ígéret talán éppen az, amikor Jézus azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és én vagyok az, aki mindent meg tudok tenni azért, hogy azokat a gondokat, azokat a szükségeket, amelyek ott vannak az életünkben, be tudjam tölteni. Néha nekünk is kellene egy olyan, hogy úgy kipakol az ember mindent, és úgy valakire ráterhel, és azt mondja, hogy ezt én nem tudom megoldani. És valószínűleg nagyon sok mindent az Isten pont azért, mert szülőnek kiválasztott minket, vagy keresztszülőnek, vagy családtagnak, velünk akar elvégeztetni. Bizonyos dolgokhoz adott értelmet, adott bölcsességet, adott tűrést, adott szeretetet, de ezeknek megvan az emberi határa. És amikor én a határon túlit akarom vállalni, az már nagyon nagy teher. Amikor én már olyat akarok megoldani, ami ember számára megoldhatatlan. Hiszen egyikünk se tudja garantálni a gyermekünk számára végig az egészséget. Egyikünk se tudja garantálni a gyermekünk számára a boldogságot. Egyikünk se tudja garantálni a gyermekem számára azt, hogy én mindig mellette leszek, és mindig számíthat az én segítségemre. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, Tegyetek tanítványokká minden népeket, és tanítsátok meg arra, hogy ha gondjuk van, akkor kihez lehet menni, akire ezt rá lehet bízni. Mert ezek tényleg olyan gondok, amelyeket nem az ember tud már hordozni, és nem az ember tud már megoldani. Amikor ezekre a kisgyermekekre nézünk, és az ő mosolyukat keressük, és az ő vidámságukat próbáljuk látni, akkor az Isten azt szeretné adni, hogy ez bennem is legyen. Hogy az én örömöm bennük felhőtlen legyen. Hogy én azt tudjam mondani, hogy Uram, én ezt a gyermeket tőled kaptam, azt akartad, hogy élete legyen. Rám bíztad arra, aki több vagy kevesebb képességgel, de megpróbálja őt jó úton nevelni, jó útra vinni. Add, hogy én is tudjak örülni vele együtt. Hogy az én örömöm is teljes legyen. És ez az öröm csak akkor lesz teljes, hogyha gondjaink egy részére azt tudjuk mondani, hogy ez legyen az Isteni. Nyilván a gyermekeinknek is szeretnénk megtanítani majd, hogy ezeket a nehéz terheket kinél tudják letenni. Egy kép jutott eszembe, sokszor megyünk fiatalokkal táborozni, gyermekekkel is, és néha a gondviselő szülőség az azt jelenti, hogy a gyerek táskáját úgy megtömi mindenféle ruhával, meg mindenféle elemózsiával, mint hogyha a világ végére mennénk, és soha nem érkeznénk onnan haza, és ez a gyerek belegebed annak a cipelésébe. Valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy lelki értelemben meg lehet ugyanígy terhelni a gyermekeinket. Miért nem lehet azt mondani, hogy nézd, vannak dolgok, amelyeknek elégnek kell lenni, és a többiről majd az Isten gondot visel. Sokkal nagyobb szabadsággal élnénk meg azokat, a nagy pillanatokat, amelyek pont ezt az örömöt adják, hogy család lehetünk, hogy együtt lehetünk, és hogy szerethetjük egymást. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni a keresztséget. Most 5 kisgyermek van itt közöttünk, a 6. sajnos beteg lett éppen a mai napra, és nagy öröm az a gyülekezetben is, hogy ennyi gyermek kerül oda az Isten közelébe. Azokat a családokat és ezeket a kisgyermekeket tényleg az Isten gondviselő szeretetébe ajánljuk most mi is. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, ilyenkor 2 kérdést szoktam feltenni szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És a szülőket és a keresztszülőket kérem, hogy hallható szóval és lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek közösen, hogy akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek a gyülekezettel együtt, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük az életnek azt a csodáját, amelyet ezekben a kisgyermekekben is elrejtettél, és az örömünkre is adtál. Mindig érezzük annak a felelősségét, amikor a gyermekeinkre tekintünk, hogy őket nekünk ajándékoztad, és valóban tartozunk azzal, hogy minden igyekezetünkkel, szeretetünkkel, türelmünkkel az ő életüket tudjuk vezetni és irányítani. Éppen azért állunk te előtted, mert ismerjük fogyatékosságainkat, hiányosságainkat, és a te áldásodra van szükségünk, hogy mindez jól mehessen végbe. hogy az ő örömük teljes legyen. Hogyha terheket hordoznak, tudják, hogy kire lehet rábízni ezekből. És valóban így szeretnénk mi is kérni tőled, hogy nagyobb legyen bennünk az öröm és a boldogság, amit a megajándékozottságban élhetünk meg, mint az aggódásnak a szorongása és a félelme. Hogy így legyen teljes mindaz, amit te is elképzeltél. Köszönjük, hogy ez nem emberi erőnek a megvalósulása vagy érdeme, hanem a tied, így hívunk téged segítségül. Imádkozunk, hogy ezeknek a kisgyermekeknek is az életében meglehessen mindaz, ami szükséges, ami kell, hogy testben és lélekben növekedve élhessenek a mi örömünkre, ugyanakkor mégis a te dicsőségedre. A mi Urunkért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A folytatásban a 485. dicséretünket fogjuk énekelni. Hogyha szükséges, a kisgyermekeket ilyenkor be lehet vinni a lelkészi hivatalba. Illetve jelzem, hogy ha ki később jött, akkor itt elől még azért néhány hely van, nyugodtan előre lehet jönni, és el lehet foglalni ezeket a helyeket. A 485. dicséretünket keressük tehát, és annak az öt versét énekeljük, amely így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal.
Jézus Krisztus szép fényes hajnal, képet támad új világon, és megáldasz minden jó.
Isten igéjére figyeljünk, ahogy az megvan írva számunkra. Péter első leveléből olvasom, a 3. fejezetnek a 13-tól 17-ig terjedő verseit. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetéstől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelki ismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt szenvedni, ha ez az Isten akarata. kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan jó tudni azt, hogy mindig úgy készülsz ide hozzánk, azokhoz, akik hallani akarnak valami vigasztalót, valami olyasmit, ami az életnek a szebbik oldalát mutatja meg, hogy tudhatjuk, hogy te mindig ezekkel az ígéretekkel készülsz. Nem tudjuk eltitkolni, hogy megvannak a próbatételeink, nem tudjuk letagadni azt, hogy nem minden döntésünk lett helyes, nem tudjuk elmondani magunkról azt, hogy meg tudjuk tenni mindazt, amit elterveztünk, és el is jutunk a céljainkhoz. Úton lévő emberek vagyunk, és ennek az útnak talán ez az egyik állomása, hogy most itt állunk te előtted. Kérünk, hogy tekints ránk, és lásd meg szükségeinket. Nézd azt, hogy mivel lehetne kipótolni azokat a hiányosságokat, amelyekkel éppen küzdünk. Így szeretnénk kérni tőled erőt, vigasztalást, valamiféle feljebb való bölcsességet, mint ami belőlünk telik, és így szeretnénk kérni a te igédnek áldását, útmutatását is. Add, hogy a te szent lelked végezz el bennünk mindazt a munkát, amire nekünk most valóban szükségünk van. Így légy itt közöttünk, és kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 276-os számú dicséretünk első versével. 276-os számú dicséretünk első verse így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Péter apostol első levelének a harmadik részéből újraolvasom a 15. verset. A 15. versben így szól Isten igéje hozzánk. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nem szeretnék hosszú bevezetést tartani Péter apostolnak a levelével kapcsolatosan. Annyit szeretnék jellezni így előjáróban, hogy nem egy gyülekezetnek vagy egy személynek küldött levél ez, hanem egy körlevél, amely több gyülekezetben is felolvasásra került a kereszténységnek a hajnalán, az első keresztények idejében, és egy ilyen bátorító, buzdító hangvételű levél ez, hiszen az írója Péter apostol tekintettel van arra az élethelyzetre, amelyekben ezek az emberek vannak és élnek. Ez az élethelyzet pedig az, hogy bizony azokat az embereket a hitükért, a hitvallásaikért, a nézeteikért kiközösítették. Ezeknek az embereknek nagyon sokszor igazságtalanságokat kellett átélni, és ezek az igazságtalanságok nyilván, hogy bántották őket. Nem azt vették már észre, hogy csak áldás az Isten mellett való lét, hanem azt is kezdték érezni, hogy ennek milyen terhe, milyen keresztjei is vannak. És nyilván, hogy ebben az apostol szeretett volna segítséget adni, és valamifélét, ha nem is pontosan egy egyértelmű választ megfogalmazni, de valahogy eligazítani őket lélekben, hogy hogyan is kellene ezt élni, hogyan is kellene ezt látni. Az igazságtalanság alapjában véve egy olyan dolog, ami mindig felháborítja az embert. Az igazságtalanság az, amit, hogyha a televízióban látunk, hogyha olvassuk az újságban, vagy interneten, úgy felhőbörög az ember, és úgy azt kérdezi, hogy de hát azért ez már túlzás. Minden dolognak úgy érezzük, hogy meg kellene legyen ugyan a következménye, de amikor ez a következmény már másokat is érint, amikor jogtalan ez a következmény, akkor az ember felhiszen és azt mondja, hogy ez így nem jó. És vannak különféle eszközök, amelyekkel ilyenkor fel lehet lépni, ilyenkor lehet összefogni, lehet lázadozni, lehet tüntetni, demonstrációt tartani, és ezzel kifejezésre juttatni, hogy én ezzel nem értek egyet. Az egy másik kérdés, hogy ettől bármi megváltozik-e a világban. Érdekes, hogy Péter apostol a levelében nem egy ilyen fellépésre buzdít, hanem azt mondja, hogy békességes tűrésre indítalak titeket, és emellé a békességes tűrésre, ami nem egyszerűen a mindent eltűrést jelenti, oda kapcsol egy másik tanítást, amely egy figyelmeztetés és egy intés is egyben, hogy tudjátok, vizsgáljátok meg az életeteket, és gondoljátok végig, hogy melyik a jobb. Tiszta lelkiismerettel, jó dolgokat cselekedve szenvedni, igazságtalanságoknak az áldozatává lenni, vagy egyszerűen egy olyan életet élni, ahol a mulasztások állandóan visszaütnek az életünkben, és végül is el kell ismernem azt, hogy teljesen jogos az, ami velem történik. Teljesen jogosan értnek a bántalmazások, teljesen jogosan sértődnek meg mások rám, és teljesen jogosak a megszorítások is, mert valaminek nem tudtam eleget tenni. És erre Péter azt mondja, hogy hát nem sokkal jobb érzés az embernek belül, hogyha tudja a lelkiismeretében, hogy nem követtem el semmi olyat, ami miatt ezzel lehetne engem vádolni. Ha az embernek a lelkiismerete tiszta, akkor úgy érzem, hogy az az ember a szembe tud nézni azokkal a küzdésekkel is, azokkal a küzdelmekkel is, amelyekben jelenleg az igazság nem áll valami jól. Még senki nem mondta azt, hogy neked van igazad, még senki nem mondta ki azt, hogy igen, ez a helyes látása a dolognak, lehet, hogy még csak vádolnak ezért, csak értetlenkednek. Azt mondja Péter, hogy türelmesen várjátok ki azt, amíg az Isten is odaáll az igazság mellé. Tudom, hogy ez egy sovány vigasz, mert a hétköznapokban azért mégiscsak ott marad ez a tüske bennünk, hogy de hát Isten miért nem áll ki az igazságtalanságokért? Az utolsó mondat, amely így hangzott, mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, és a záradék, ha ez az Isten akarata. Na, itt döbben meg az ember, és azt mondja, hogy ez is lehet az Isten akarata. Az Istennek a megengedő akaratában még az is belefér, hogy ártatlanul kelljen elszenvedjek dolgokat, ami nem az én bűnöm, nem az én nyomorúságom, és mégis engem érint. És ha igen, és az Istennek van egy ilyen akarata, akkor azt mi végre adja? Mi a célja vele? Nagyon nehéz ezeket a célokat mindig így kristálytisztán, körvonalazva megfogalmazni, de egyet kiválaszt Péter, és ezt az egyet szeretném idehozni ma, ide közénk, hogy végig gondoljuk. Azt mondja, hogy ha az Isten megengedi azt, hogy én igazságtalan módon is szenvedjek, akkor az helyzetet teremt, hogy megfogalmazzam a saját reménységemet. Vagy így mondom egyszerűsítve, hogy megfogalmazzam a magamnak adott válaszokat. Rengeteg válasz van a világban. Mindenki felkínál megoldásokat, feleleteket a kérdésekre, és mi magunk is legyártunk számtalan ilyen feleletet. Minden élethelyzetet muszáj végig gondolni, és valahogy a kívülálló számára, aki jön, és érdeklődik, és nézi, és kíváncsian nézi, valamit kell mondanom, hogy ez miért van az életemben. Nagyon sokat izzadunk, hogy jó válaszokat adjunk. És ezek a jó válaszok általában nekünk akkor jó válaszok, hogyha a másikat ezzel le tudom oltani. Ha meg tudom indokolni, hogy ezt nem én bénáztam el, nem én rontottam el, ez a környezetnek a hatása az életemben, és én is kell viseljem. És persze erre legyinthet a másik, és mondhatja azt, hogy hát én ezt nem hiszem, vagy hiszem, ha akarom. De melyik az a válasz, ami engem megnyugtat? Hogy ne az érdekeljen, hogy ő mit fog gondolni most már magában, az én helyzetemről, hanem hogy én tudjak magamnak adni egy nekem kielégítő, vagy magamnak kielégítő válasz arról, hogy mi is van bennem, mi zajlik körülöttem, és hogy milyen megoldást látok én erre, ha egyáltalán látok megoldást. És nagyon sokszor az ember magának ad a legnehezebben feleletet. És Péter ezt kéri ezektől az emberektől, hogy ne akarjatok a világnak feleletet adni. Magatoknak adjatok feleletet. Legyetek készen mindenkor mindenkinek számot adni a bennetek élő reménységről. Nem lehet, hogy pont az ellenkezőjéről van szó, mint amit eddig elmondtam. Azt mondtam, hogy mindenki adjon magának feleletet, mert ez a legszükségesebb és a legfontosabb. Erre most az ige azt mondja, hogy legyetek mindenkor mindenkinek készen számot adni. Nem ellentét ez az előző állításnak, hanem a próbája. A magamnak adott felelet, felelet tud lenni mások számára is? Amiket én kimondok másoknak, az a feleletem nekem is a saját dolgaimra? Ezt akarja egy kicsit próbára tenni. Az a sok-sok helyzet, amit mi nem értünk, nem látunk át, nem tudjuk, hogy mi végre vannak. Vannak ilyen helyzetfüggő válaszaink. Nagyon sokat szoktunk beszélgetni így fiatalok csoportjával, idősek csoportjával, bibliaórákon, és amikor ilyen konkrét kérdések merülnek föl, hogy meg tudnál neki bocsátani? Vagy el tudnád engedni ezt a helyzetet? Vagy adnál segítséget? Vagy meg tudnál békülni? Akkor mi szokott lenni az első válasz? Hát ez attól függ, hogy ki. Hát ez attól függ, hogy mikor, hogy milyen paszban vagyok, hogy van-e bennem annyi tartalék, hogy tényleg elengedjem a másik tartozását. Vagy tényleg attól függ, hogy az a másik ember hogy viszonyul hozzám, megérdemli, nem érdemli meg, kész vagyok-e, elég közel áll-e hozzám. Ezek a helyzetfüggő válaszok, ezek vannak, de valahol mégiscsak úgy érzem, hogy sántítanak. Mert ez azt jelenti, hogy akkor teljesen helyzetfüggő az egész életem. A boldogságom is. Ha minden jól megy, boldog vagyok. Ha szeret a másik, és ki tudja fejezni, és vannak eszközei, akkor jó a házasságom, és jól érzem benne magam. De ha nem, akkor mivel ez is helyzetfüggő, akkor kezdem rosszul érezni benne magam. Ha a gyermekem egészséges, akkor minden rendben van, de ha a gyermekem beteg, akkor én is padlóra kerülök, és azt kezdem boncolgatni, hogy hol is van az a gondviselés, ami akár a keresztségben elhangzott. Helyzetfüggő minden válasz? Vagy tényleg igazam van Péternek, és azt mondja, hogy meg tudnád fogalmazni azt a központi érzésedet, gondolatodat, hitvallásodat, bárminek lehetne nevezni, ő a egyik legszebb szót használja, mert talán az összeset átfogja. Meg tudnád fogalmazni a reménységedet? Az, ami töretlenül megmarad minden helyzetben. Nem véletlenül van feldíszítve így a templom. Tegnap esküvő volt, és mint minden esküvőn elhangzott az ígéret és fogadalomtétel, a nagy esküszöveg egymás felé, amelyben nem kis dolgok fogalmazódnak meg. Hanem azt mondom, hogy én hű leszek hozzá, hogy vele megelégszem, hogy vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. És utána jön egy nagyon érdekes részletezés. És sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában holtomig vagy holtáig el nem hagyom. Nem azt fogalmazom meg bennem, hogy majd ahogy a helyzet adja. Ha éppen boldog, tudom szeretni. De ha itt maga alatt van, és csak terhet jelent számomra, nem fogom tudni szeretni. Hanem pont azt fogalmazom meg, azt a reménységemet, hogy én mindenféleképpen össze fogom kötni az életemet vele, és erre adhatja az Isten úgy az áldását, hogy az működik. Mert annak működnie kell akkor. Mindenkinek minden helyzetben legyek kész számot adni a bennem élő reménységről. Ez a reménység, ez azért egy olyan megfoghatatlan dolog. Az ember általában azt, amit nem tud megtapasztalni, amit nem tud kézzel megfogni, ami most nincs, azt illeti ezzel a szép fogalommal, hogy hát ez az én reménységem. Kicsit hasonlít a vágyaimhoz, az álmaimhoz, valami jót reméléshez, hogy majd a későbbiek folyamán úgy alakulnak a dolgok, hogy azért ez változni fog. Érdekes, hogy a bibliai reménység fogalom nem ehhez kapcsolódik, vagy csak részben kapcsolódik ehhez. Sokkal inkább kapcsolódik ahhoz a másik fogalomhoz, amit kevésbé merünk használni, amit hitnek nevezünk. Azt mondja egy nagyon szép helyen a Biblia egy ilyen definícióval, hogy a hit az nem más, mint a remélt dolgoknak a valósága. Valami olyasmi, ami most még nem látható, de attól még én hiszem, hogy az létezik, hogy az van. És erre mondja az apostol, hogy lehet, hogy most nem látszik. Valami nem látszik az életeden, nem látszik a tökéletesség. Nem látszik az életeden az, hogy minden a helyére lenne igazítva. Még talán az sem látszik teljes mértékben, hogy tökéletesen boldog lennél. De mégis azt hiszem, hogy ennek van lehetősége. Van valami alapja az életemben, és ez az alap, ez nekem kell. Nem azt kell nekem mutatnom, hogy én sosem félek. Nem azt kell mutatnom, hogy nekem soha nem, semmi nem fáj. Nem azt kell mutatni, hogy én mindig mindent el tudok hinni, és Istentől el tudok fogadni. Nem azt kell mutatnom, hogy soha nem fáradok el, mert nekem olyan erőm van. Azok a, idézőjelbe teszem, hívő emberek, akik erre nagyon büszkék, és azt gondolják, hogy így kellene legyen egy hívő ember, hogy a tökéletességig eljut ezekben a dolgokban, azok nagyon hamar kiszoktak égni. Mert megfeledkeznek arról, hogy mi reménységben hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy az, amit szeretnénk, az nem bennem van elrejtve a legmélyén, és onnan kell előbányászni, hanem az Istenben van. És Isten tényleg nem fárad el. És Istenben nem fog meglankadni az öröm. És Istennek nem lesz olyan, hogy egyszer tanácstalanul áll egy helyzet előtt, és azt üzeni majd nekem, hogy ne haragudj, ezzel nem számoltam, ezt nem tudom megoldani. Hanem pont ott van minden olyan, amire nekem igazán szükségem van. Kész vagyok ezzel a reménységgel felkelni? Kész vagyok elindítani egy napot? Este le tudok feküdni úgy egy hálaadó imádságommal, hogy azt mondom, hogy tényleg úgy, ahogy a keresztségben hallottuk, hogy a gondomat most én is leszeretném tenni. Hiába alszom el vele. Attól még az reggel nem változik. Akkor változik, hogyha valahol Istenre bízott módon ő bele tud abba avatkozni. A nem látható dolgok valósága az még jelentheti, hogy zűrös sokszor az életem. De azt nem jelenti, hogy elveszett lenne. És hogyha én azt tudom, hogy az én életem nem elveszett élet, akkor nagyon sok mindent könnyebben megy. Még a küzdések is, még a próbatételek is, még annak az elfogadása is, hogyha valami engem igazságtalanul érint. És akkor még egy utolsó kis jelző, ez a reménység pedig legyen egy élő reménység. Nekünk mindig vannak ilyen legyártott sémáink, képleteink, szabályaink, valami olyasmi, ami egy zárt rendszer, és ebbe próbálunk mindent belehelyezni. Így programozzuk az életünket. Nagy dolog a számítástechnika, nagy dolog az, amikor az ember informatikusként előállíthat valami olyasmi rendszert, ami működik és működtet másokat. De a reménység az nem egy ilyen rendszer. Az azért élő reménység, mert mindig benne van az, hogy Isten arra a pillanatra néz, amiben én most vagyok, és ahhoz alkalmazza az ő gondviselését. És nem azt fogja nézni, hogy most az ő könyvében az jön, hogy nekem mit kell adni, mert az ki van írva egy listára, hanem azt fogja nézni, hogy éppen mire van szükségem. És ezért van az, hogy különböző ajándékokat kapunk, különböző időkben Istentől. Az egyik a próbatétel ajándékát kapja, a másik pedig az öröm ajándékát. Az egyik azt az ajándékot kapja, hogy megállhat és megmutathatja a maga erejét egy beteg ember mellett, a másik pedig azt az ajándékot kapja, hogy a másik odajön az erejével és felajánlja nekem. Ezek mind olyan dolgok, amire az Isten napra készen. Ott van az ő tervével, és a reménységem éppen ezért élő. Hogy Isten nem egy egyszerűen legyártott forgatókönyv szerint akarja végig darálni az életemet, és egyszer aztán valahova eljuttatni engem, hanem folyamatosan figyelembe veszi, hogy mik a terveim, mik a vágyaim, mik az érzéseim, és ezekhez ő hajlandó alkalmazkodni. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb csodát nem tudom, hogy el tudnánk-e képzelni. Hogy Isten tényleg figyelembe veszi azt a kicsi életet, ami az enyém. Azokkal a nyomorúságokkal együtt, amit vagy magamnak okoztam, vagy nem magamnak okoztam, de mégis kell viselnem, és ezeket folyamatosan úgy formálja, hogy közben engem is formál, a körülmények is alakulnak. Pál apostol, és nem is olyan régen idéztem egy ige hirdetésben, egy olyan nagy csodálattal sóhajt fel, és azt mondja, hogy most már tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak tényleg minden a javukra szolgál. És ebbe a gyönyörködésben ő úgy elcsodálkozik, és azt mondja, hogy valahol ez éltet engem. Mindezeket végig gondolva, egy kicsit próbáljunk meg most elcsendesedésünkben és imádságunkban, mi is választ találni magunknak. Van-e olyan élő reménységem, ami az életemet tudja fenntartani, tudja mozgatni, és nem csak olyan feleletek, amelyeket azért gyártottam le, hogy ideig, óráig megnyugtassam, vagy önmagamat, vagy másokat. Adja Isten, hogy így békességre juthassunk mi is. Amen.